Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről.
Folytatjuk a beszélgetést dr. Szóbel Gáborral, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika egyetemi docensével. Az imént átvettük az életmód tervet, azt, aminek része egy diéta, ugye a Longo professzor által kifejlesztett diéta, de csak így utaltunk rá, hogy diéta, de nem tudjuk, hogy mi adja az alapját. Erről, hogyha egy pár mondatban ezt összetudjuk foglalni, és aztán menjünk rá konkrét kutatásokra. Itt van olyan, ami a rákkal kapcsolatos, van olyan, ami a menopauzával kapcsolatos, és ami cukorbetegséggel. Szóval én azt mondom, hogy egy 2-3 kutatásra térjünk rá, az idő majd kiadja.
Jó. A fasting mimicking diet, vagy a böjtöt utánzó diéta, az arról szól, hogy ez egy 5 plusz 1 napos diéta, teljes értékű növényi táplálkozás. Tehát ebben az 5 napban...
Vegán.
Teljes értékű.
Tehát, hogy, vegetáriáns.
Hogy, igen, ez nehéz, mert abban...
Tehát én melyik, melyik
igen, igen, tehát ez egy picit azért nehéz, mert amikor én így éltem, akkor se szerettem ezeket a szavakat, mert én azért csináltam, én az egészségem miatt csináltam,
valaki
nem volt mögött. Valaki szellemiségből csinálja, van, aki meg, tehát, hogy igen, nehéz. Mondjuk azt, hogy növényi étrend, és mindegy, hogy azt most megfőződ, vagy nem főződ, vagy nyers, vagy nem nyers, meg kell találni az arányokat. Kinek milyen a bérrendszere, kinek milyen a mikrobiomja, mellesleg megváltozik a mikrobiomod. De visszatérve akkor az FMD-re. Az FMD első nap 1100 kalóriát viszel be, és a következő, tehát második naptól az ötödik napig pedig 7 és 800 kalória között. Jön a hatodik nap, ami egy visszatöltés, ott 1700 kalória van, és itt már ehetsz halat. Tehát ez maga, ez az a 6 napos, vagy 5 plusz 1 napos böjtöt utánzó diéta. Az a lényege, hogy nagyon sokan korábban is vizsgálták, és nagyon sokan használják a vizes böjtöt. Számos előnye van, viszont mi történik? Az ember teljesen legyengül, mindenféle nyomelem hiánya lesz, mindenféle... Tehát
Főleg a vékony testalkatóknak ez nem ajánlott, azt gondolom.
Igen, tehát vannak olyan...
Nincs tartalék.
Akinek nincs tartalék, gyerekeknek, nagyon-nagyon időseknek nem javasolt.
Van, aki ebbe már belehalt?
Nem, nincs. Nincs még olyan adat, hogy ez valaki... És a lényege az az, hogy ugyanazokat a hatásokat érjük el ezzel, mint hogyha te vizes böjtön lennél, magyarul az autofágiát. Igen, akkor most beszélek egy kicsit az autofágiáról.
Köszi.
Az autofágia az a folyamat, amikor a szervezetet próbál energiát nyerni valahonnan, és hozzányúl a raktáraidhoz. Ugye először cukrot, ami a vérben van, az elmegy gyorsan, utána jönnek a glikogén raktárak, akkor jön a ketózis, ugye ez nagyjából olyan 48-72 órán belül, kinek hogy, és akkor utána vannak a sejtekben ilyen kis lizoszómok, tehát olyan kis raktárok, ahova a elhasznált anyagokat teszi be, mondjuk az, hogy egy kis kuka, viszont azt a kukát néha ki kéne üríteni. Ha állandó energiát kapok, túlzott energiaforrásom van, az nem fog soha kiürülni. És az autofágia ott kezdődik, hogy egyrészt kiürülnek ezek a raktárok, másik azok a öreg sejtek, amelyeknek már nincs szerepük, csak rosszul kommunikálnak a többi sejtel, és ez a rossz kommunikáció, ez a rossz jelátvitel, ez a többi sejtet is érinti, és lehet az is, hogy az a sejt is rosszul fog utána tovább kommunikálni. Tehát magyarul ezeket kiveszem a rendszerből. Megpróbáltam nagyon egyszerűen elmondani, hogy mi az az autofágia, tehát ezzel próbálom meg kitisztítani a szervezetemet, vagy a sejtszintű tisztítás mondjuk így.
Mi az, ami ott marad mégis?
Az egészséges sejtek, mert azok ellenállóbbak.
De ezt hogyan lehet elérni, hogy ő marad a...
Hát ezt a szervezeted éri el, tehát ezt nem mi határozzuk meg, hanem ez egy élettani folyamat. Az autofágiáért Nobel-díjat kapott, tehát hogy ez egy olyan szintű kutatás volt, hogy mint az autofágia, az mennyire fontos. És akkor ezt elérjük, de te a mindennapi életedet tudod élni, tehát be tudsz jönni dolgozni.
Tehát nincs energiaveszteség?
Energiaveszteség van, de pont annyi energiád van, amivel el vagy, és jól vagy, és persze van, amikor éhes vagy, meg vannak ilyen, ez inkább pszichésen, tehát sajnos inkább pszichésen nyúlunk az ételhez, mint hogy valóban kell annyit ennem.
Aha.
Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy nekem is az volt a legnehezebb, hogy megszoktam azt, hogy akkor család, leülünk, eszünk egy nagyot, stb.
És te ott ülsz az asztalnál, és
akkor nem, mert ilyenkor mi együtt csináljuk a feleségemmel, tehát, hogy...
Ja, akkor ő se eszik.
Igen.
Ó.
És
Szóval... azért volt olyan életszakasza mindannyiunknak, amikor még a vasárnapi ebédnél még a negyedik szelet rántott húst, azt jól esett kivenni a tányérról, holott már a második is alig ment le.
Hát persze,
igen, tehát magát. Itt a, azért abszolút szerintem a mértékletesség és a kiegyensúlyozottság az nagyon fontos. Tehát persze, hogy itt a longóék utána mondják a longevity étrendet, ami egy teljes értékű növényi táplálkozás, de halat ehetsz. Tehát ez egy kicsit ilyen mediterrán jellegű étrend. A hosszú távon ez nagyon működik.
Hányszor lehet ezt egy évben megcsinálni egyébként?
Attól függ, hogy milyen problémád van és milyen betegséggel küzdesz. Van-e betegséged egyáltalán, vagy csak megelőzésre akarod? Ha valaki egészséges, akkor elég évente kétszer csinálni.
Mm. És közben?
Közben megpróbálsz odafigyelni a mértékletességre, és próbálod azokat a dolgokat kizárni az életedből, amelyek problémát okozhatnak a szervezetednek. Gondolok itt mondjuk az ultrafeldolgozott élelmiszerekre, a túlzott szénhidrát, mármint finomított szénhidrát bevitelre. Tehát, hogyha valaki ezekre odafigyel, és ezeket és sportol, akkor ez nem kell ezt minden hónapban csinálni. Ha van valami konkrét betegséged, akkor vannak előnyei, hogy minden hónapban csinálod. A vizsgálatokban van olyan 12 hónapos vizsgálat, ahol folyamatosan minden hónapban egyszer megcsinálták. Nálunk a programban 3 havonta, tehát úgy van, hogy van egy 3 hónapos ciklus, és minden hónapban megcsinálja a résztvevő. És utána attól függ, hogy neki milyen problémája van, én azt szoktam javasolni, hogy 3-6 havonta végezze el és csinálja meg, de vannak olyanok, akik annyira, de annyira rákattannak, hogy szükségük van arra, mert olyan energiák szabadulhatnak föl, amelyekkel korábban nem találkoztál.
Van esetleg olyan növény, ami nincs ebben benne, vagy kifejezetten tiltó listán van, vagy akár gyümölcs?
Nem, én ilyen azt szoktam, nagyon fontos az egyéni étel intolerancia, vagy allergia. Tehát, hogy ha addig, tehát úgy is érzed, mint például kivi, tehát érzed azt, hogy mondjuk, ha megeszel egy kivit, akkor a nyelved felhújagosodik, bizsereg, érzed, hogy ez neked nem jó. Tehát nincs konkrétan olyan, hogy most te ezt ne egyed. Fontos, ugye az 5 napban fontos, az, tehát ott meg van határozva a kalória.
Cukor, kifejezetten cukortartalom miatt gondoltam.
Cukortartalmú, mármint maga a 3 hetes, mondjuk úgy, hogy longevity például időszakban, vagy az FMD időszakban. FMD időszakban nincs olyan gyümölcs, mert ott az annyi kalória, hogy utána nem tudsz többet tenni, más tenni. Tehát, hogy de nincs konkrét olyan dolog, hogy te ezt most ne egyed. Együnk szezonálisan, ez nagyon fontos, szerintem. Tehát, hogy ez is egy nagyon fontos dolog, hogy nézzük meg, hogy a őseink mit ettek.
Kenyeret meg hagymát.
De ott volt a hagyma. Tehát a hagyma az tele van olyan anyagokkal, amelyek támogatják például a DNS szirtújnokkal. Például, ami támogatja a DNS-edet, hogy ott jól működjön, stabil legyen. Tehát mit ettek régen? Mai szóval fermentált zöldségeket.
Hát miért az régi szóval mi volt?
Hát, savanyított.
Savanyúság.
Savanyúság, pont.
Igen, ezért volt nekem is új.
Igen, azért mondom,
most fermentált.
Most adtak neki egy ilyen modern nevedet, savanyúságot ettek, hagymát, amit el tudtak tenni, és túl tudtak élni a telet. Tehát próbáljunk meg mi is, hát ezen az éghajlaton, olyan ételekhez nyúlni, amiket tehát nem szükséges nekem mondjuk avokádót ennem, vagy papáját ennem, ha megtalálom a saját környezetemben.
Mi a legegyszerűbb módja annak, hogy észrevegyük, mire van szükség a szervezetünknek? Én nekem egy kicsit sok idő volt, mire rájöttem arra, hogy figyelek, és hogy mi mit jelenthet, vagy mire érdemes figyelni? Az anyagcserére? A fáradtságra? A motiváltságra? A mentális egyensúlyodra? Hogyan érdemes odafigyelni saját magunkra, hogyha egy ilyen normális, kiegyensúlyozott étrendet vagy életmódot szeretnénk kialakítani?
Szerintem, amiket most elmondtál, mindegyikre.
Akkor ne is válaszolj.
Nem válaszol, a jelzésekre. Tehát próbáljuk meg a szervezetünk jelzéseit, kiindulva magamból. Nekem egy nagyon komoly jelzés volt. Nekem ezért volt könnyű. Én nem azért, nekem volt motivációm, hogy én egészséges legyek, de az, aki egészséges, neki nagyon nehéz, nagyon jól kompenzál a szervezet nagyon sok esetben. Csak később derül ki, hogy hoppá, elért egy bizonyos szintre, ott viszont egy nagy hanyatlás van. Tehát nekem volt időm, nekem jelzett korán a szervezetem, aztán sikerült megoldani hosszú idő után, de a jelzésekre figyeljünk. Mert hát szerintem... ott vannak a laborok, hát azért
igen,
menjünk
de ez
el
laborvizsgálatokra jobb is. Az, hogyha észreveszünk a jelzést,
gondolom,
és utána az kézenfekvő.
Így van.
Az ott van.
Elindultunk itt a konkrét kutatások irányába, aztán így megint elkalandoztunk.
Ahogy szoktunk. Nagyon érdekel, kezdjük szerintem azzal a kutatással, ami a rákgyógyítással kapcsolatos. Szerintem az érdekel a legtöbb embert szerintem ma a rákgyógyítás, amire ugye nagyon kevés
érintettség miatt.
Nagy az, igen, nagyon sokan érintettek, és nagyon kevés fix megoldás van még rá egyelőre, és ugye itt van ez a kutatás, ami arról szólt, hogy ezt a étrendet. Ezt hozzácsapták a kemoterápiához.
Igen, karboplatin alapú kemoterápiához tették hozzá, tehát két csoport volt. Az egyik csoport, ugye tripla negatív emlő daganatokban vizsgálták, ami egy nagyon agresszív daganat. A végén majd elmondom, hogy azért mindent kritikusan figyeljünk és nézzünk, és nehogy az legyen, hogy én most mondok valamit, és holnap valaki úgy gondolja, hogy ezt elkezdi, és ettől meg fog gyógyulni. Tehát, hogy nagyon figyeljen mindenki a részletekre. A lényeg az, hogy voltak korábban állatkísérletek, ott jó eredményeket kaptak, és ezért volt, két csoportot csináltak, tehát ez már embervizsgálat volt. Volt az FMD csoport, illetve volt a kontrollcsoport. 14 beteg volt az FMD csoportba. Itt megtörtént ez az 5 napos szigorú kalóriamegvonásos étrend. Minden 3 hetes kemoterápiás ciklushoz tették hozzá. Tehát amikor a kemoterápia volt, akkor kapták a betegek, vagy akkor alkalmazták ezt a diétát. És akkor fő eredmények azok voltak, hogy az FMD-t is kapó betegek átlagos túlélése az 30,3 hónap volt. Igen, sajnos azért itt nem arról beszélünk, hogy meggyógyultak, de és a csak kemoterápiát kapott csoporté pedig 17,2 hónap. Tehát itt van egy statisztikailag itt van egy szignifikancia, tehát van egy szignifikáns különbség. Nekünk nagyon fontos az orvoslásban, hogy legyen szignifikancia és szignifikáns különbségek adatok kapcsán. Tehát az elemzés szerint az FMD alkalmazása az kb. 60%-kal csökkentette a halálozás kockázatát, de a betegség előrehaladásáig telt idő, tehát ez azt hívjuk, hogy ez a progressziómentes túlélés, viszont nem különbözött. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt mindenképpen...
Akartam is kérdezni, hogy ez arányában mit jelent az, hogy majdnem kétszer nagyobb a túlélési, vagy magasabb a túlélési ráta, de ez, hogyha mondjuk 3-4 évre levetítjük, akkor ez...
Igen, inkább azt mondom, hogy a rák... Tehát ugyanakkor kezdett el újra növekedni, mint a kontrollcsoportba, viszont az FND-ben javította a szervezet állapotát és az ellenálló képességet. Tehát ez fontos. Így a betegek jobban viselték a kezelést. Tehát lehet, hogy ezért van itt a különbség a betegek átlagos túlélésében. Tehát a daganatot nem tudta megszüntetni, az átlagos túlélést tudta eltolni. És akkor itt nagyjából, amit a ők kihoztak ebben, tehát Ligorio és kihozott ebből a cikkből, az az, hogy javíthatja, tehát az FMD, az javíthatja a kemoterápia hatékonyságát, vagy mondjuk azt, hogy egy böjtöt utánzó étrend javíthatja, mert sokféle van, javíthatja a kemoterápia hatékonyságát, és valószínűleg, hogy ez az anyagcsere folyamatokon és az immunrendszer kedvező áthangolásán keresztül tudja kifejteni. És kiemeli, és akkor itt jön a nagyon fontos, hogy a pontos mechanizmus még nem teljesen ismert, és a minta mérete az kicsi volt, hogy ezek nagyon pici számok ilyen tanulmányokhoz, tehát további úgynevezett randomizált, kontrollált klinikai vizsgálatok, tehát nagy evidencia alapú vizsgálatok szükségesek, hogy itt azért kimondjunk tényeket. Ezek csak tendenciák. De hogyha ezt tovább vizsgáljuk, akkor remélhetőleg kapunk új és jó adatokat. Tehát, hogyha így a daganat kapcsán, ez egy nagyon fontos, ez egy 2023-as cikk, szerintem ez egy nagyon fontos cikk. Így
mennyire lehet átültetni ezeket az adatokat a megelőzés esetére?
Akkor most jön az én saját véleményem. Ugye van a prevenció, amiről szerintem mi az egyetemen nagyon-nagyon sokat beszélünk, és nagyon sokat dolgozunk azért, hogy a prevenció az az életünk része legyen. Akár az én szakmámban a különböző szűrések, itt gondolok a citológiai, tehát a rákszűrésre, hogy mindenki menjen el, szűrjük le. Nagyon fontos, ha már a rákszűrésről beszéltem, és a méhnyak rákelőző vagy rákos állapotairól, akkor nagyon fontos az oltásnak a jelentősége, úgy gondolom, és ezt is mi próbáljuk abszolút hangsúlyozni az egyetemen. Humán papilloma vírus elleni oltásnak nagy jelentősége van. És akkor itt jön a primer prevenció, hogy élünk. Tehát, hogy próbáljunk meg mi is mindent megtenni annak érdekében, hogy ne alakuljanak ki nálunk krónikus megbetegedések vagy daganatok. Van egy genetikai tényező, de az biztos, hogy hallottad már te is, hogy a genetika az 70, vagyis 30% az epigenetika, meg 70%. Tehát az a lényeg,
amit tudsz változtatni.
Most ezek számok, meg nem is kell nagyon exaktan venni, de a lényeg az az, hogy befolyásolni tudjuk. Nagyon kevés az az állapot, van olyan állapot, amit egyáltalán nem tudunk befolyásolni, de a krónikus betegségek jelentős részét tudjuk az életmódunkkal. Étkezés, sport, alvás, és egyéb olyan lelki egyensúly, szociális kapcsolatok nagyon fontos. Tehát az, hogy nekem...
És ez milyen érdekes a klinikumban, erről nem nagyon hallottunk még, hogy a szociális kapcsolatoknak milyen jótékony hatása van. Ezt tudjuk, meg beszélnek róla pszichológusok, meg mentálhigiénész szakemberek, de most egy orvost hallok erről beszélni.
Én úgy gondolom, hogy azért nálunk az egyetemen a pszichiátria, pszichológia kapcsán ez mindig felmerül, és ez egy nagyon fontos kérdés, és a krónikus betegség megelőzésében szerepük van a szociális kapcsolataimnak, az, hogy én hogy érzem magam. Az, hogy állandó stressz állapotban vagyok, amiből nem tudok kiszabadulni, elszabadulni, vagy egy mentális egyensúlyban vagyok. Tehát itt is az egyensúly a lényeg. Nagyon nehéz szerintem a fizikális és a lelki dolgokat különvenni, akár csak az én is ezt megtapasztaltam. Tehát maga egy krónikus betegség, az belevisz téged egy krónikus mentális állapotba. Tehát egy depresszióba. Tehát melyik volt előbb, a tyúk vagy a tojás? A depresszió vagy a fizikális tünet? Előbb-utóbb mind a kettő az ilyen kis ördögi körbe találkoznak, igen, és megtalálják egymást.
Még egy kutatásra van időnk, ezt szerintem legyen a nők esetében a menopauza idején elvégzett kutatás.
Igen, ez nagyon érdekes, ezt nem a longóik csinálják, ők kevésbé foglalkozik a longó a sporttal. Én nekem annál inkább a szívem csücske, pont azért, mert
tudjuk,
a sport...
Az előzményeket tudjuk most,
igen,
már.
Igen, és a sporttal hasonló jelátítéri rendszereket tudunk aktivizálni, és egy nagyon izgalmas kutatást csináltak, ez a Lift More, ahol 60-70 éves korosztályban alacsony csontsűrűséggel élő hölgyekről szólt ez a vizsgálat, és heti két alkalommal nagy súly, tehát viszonylag most minden relatív, jó, de nagy súlyokkal végzett erősítő edzést és ugrálásos edzést csináltak. Itt az ütésen van a hangsúly a csontritkulás szempontjából, és ez a nagy intenzitású tréning meghozta az eredményét, ugyanis a gerinc és a combcsont, ugye egy kritikus terület a csonttörésekbe, vagy a csontsűrűségekbe, hogy itt nőtt a csontsűrűség. És a mozgásképességük is javult. Tehát, hogy nagyon fontos dolog, hogy ez egy nagyon szép és jó kutatás, de abszolút ez a kutatás is kiemeli azt, hogy az ilyen jellegű edzés, ráadásul ilyen korban mindenképpen szakember felügyelete mellett kell csinálni. Ennek azért van jelentősége, mert nincs rossz sport szerintem. De van olyan állapot, amikor vannak bizonyos sportok, amelyek jobbat tesznek. Tehát konkrétan a csontsűrűség, az úszás az tökéletes, és egy nagyon jó mozgásforma szerintem, de ha a csontsűrűséget szeretnénk növelni, akkor nem biztos, hogy az a legjobb. Aha. És ez a tanulmány arra hívta fel a figyelmet, hogy például perimenopauza, menopauzába nagyon fontos a rezisztencia edzés, tehát az az edzés, ami ellenállásos edzés. Jelen esetben mondjuk egy súlyzós edzés, ahol teher van, ahol húzza az izmot, ahol a csont ütődés van, ugyanis vannak különböző csontsejtek, oszteoblasztok, oszteoklasztok, oszteociták, amelyeknek az egyensúlya nagyon fontos. Ugye az egyik eszi a csontot, a másik, felépíti, leépíti a csontot, a másik megjelzéseket az, hogy hoppá, kellene növelni a csontsűrűséget, és egy állandó folyamatos impulzus kell. Hogyha nincs meg ez az állandó folyamatos impulzus, akkor előbb-utóbb a csontritkulás az ott lesz.
Nagyon remélem, hogy sokan sokfélét megkaptak ebből a beszélgetésből, és mindenki, megtalálta a neki, vagy hozzáillőt, vagy az őt éppen érdeklő témát. Sok mindent érintettünk, és én nagyon hálás vagyok, hogy itt voltál, és beszélgethettünk.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget az egyetemünknek is, meg természetesen nektek is.
Dr. Szóbel Gáborral, a Szemmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika egyetemi docensével beszélgettünk. Köszönöm, Robi, neked is.
Én meg, hogy itt lehettem, azt köszönöm.
A hallgatóknak pedig a figyelmet. Ez volt az Egészségkód. Találkozunk egy hét múlva a viszonthallásra.
Ez volt az Egészségkód. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.